Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te jóságodat, szeretetedet. Hálásak vagyunk, hogy ezt a mai napot is megfuthattuk, és köszönjük, Urunk, hogy napról napra közelebb vagyunk az év egyik legcsodálatosabb ünnepéhez, a karácsonyhoz. Dicsőítünk téged, Urunk, mert tudjuk azt, hogy most ezekben a napokban a leghosszabb az éjszaka, legrövidebb a nappal. De mi tudjuk azt, ahogyan gyújtjuk minden nap az újabb és újabb adventi gyertyákat, és most már a negyedik is ég, hogy ahogyan ezek gyulladnak föl, a te jelenléted egyre nagyobb világosságot hoz a hívők életében, és amikor te visszajössz, a te dicsőségeddel az be fogja ragyogni ezt az egész földet. Köszönjük neked, Urunk, hogy ismerhetünk így téged, hogy amikor te visszajössz, akkor mi áldva magasztalhatunk, örvendezhetünk neked, hogy nem elbújnunk kell majd rettegnünk a te félelmetes erőttől és hatalmattól, igazságodtól, hanem mi boldog örömmel rohanhatunk hozzád, mint rég nem látott édesapánkhoz gyermekkorunkban. Kérünk téged, Urunk, ennek a reménységében erősíts és bátoríts bennünket. Bátoríts, Urunk, abban, hogy rád tudjuk bízni az életünket minden körülmények között, hiszen ha annyira szeretsz bennünket, hogy a bűneinkért képes voltál eljönni, magadra venni azokat, hogy bennünket megtisztíts, akkor tudhatjuk, hogy az életnek kisebb dolgaiban is egész biztosan ott leszel velünk, mellettünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, így áld meg ezt a mostani istentiszteletet is. A te igéd hadd szólalhasson meg úgy, hogy közben a te szereteted és dicsőséged beragyogja a mi életünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom János apostol első leveléből, a 3. fejezetből, az 5. versből. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Kedves testvérek, néhány évvel ezelőtt volt a Kossuth Rádiónak egy olyan műsor részlete, aminek az volt a neve, hogy adventi gondolatok. Adventben minden nap, minden reggel feltették valamilyen híres embernek, művésznek a kérdést, hogy mit jelent a számára az advent. Hát itt aztán sokféle gondolat elhangzott. Volt bizonyságtétel, ezekről lehetett tudni, hogy Jézus Krisztust ismerik, meg hát volt olyan is, aki számára valami a szeretetről, meg volt olyan, aki csak úgy nagyon-nagyon halványan messziről érzékelte, vagy gondolta megfogalmazni, hogy mit is jelent számára az advent. Valaki azt mondta ezen nyilatkozatok között, egy művész ember, hogy így fogalmazott, a keresztjének azt vallják, hogy Jézus elvette a bűneinket, és mondta, hogy ő ezt nem hiszi. Ő ezt nem hiszi el, és azért, mert ha Jézus elvette volna a bűnöket, akkor miért nem tűntek el a bűnök a világból? Ha Jézus azért jött ebbe a világba, hogy elvegye a világ bűneit, akkor miért vannak most bűnök? Ugye milyen ravasz kérdés? Milyen érdekes kérdés? Van ehelyett más gondolata is ennek a művésznek, de hogy mi az, majd egy kicsit később elmondom. Először is tisztázzuk azt újra, mert azért emlékszünk rá bizonyára, hogy mit is jelent a bűn. A görög eredetiben ez a szó, ez annyit jelent, hogy célt tévesztés. Biztosan hallottuk ezt már máskor igehirdetésben, vagy egy bibliaórán, vagy olvastuk valamelyik könyvben, keresztény könyvben, hogy az a szó, amit a Szentírás bűnnek fordít, az a görög eredetiben azt jelentette, hogy mondjuk, ha lőttek céltáblára nyillal, vagy dobtak egy dárdát, és mellé ment, akkor azt mondták görög szóval, hogy hamartia, hogy ez mellé ment, céltévesztett. És bármilyen furcsa, ez van itt a görög szövegben. Amikor azt olvassuk az új szövetségben, hogy bűn, ugyanez a szó van itt. Tehát azt jelenti, hogy eltévesztettem a célt. És hogyha egy kicsit mélyebben belegondolunk, akkor azt kell mondanunk, hogy bizony ez egy nagyon mély gondolat, de ez így van. Hát a bűn az, ami elviszi az én életemet, tönkreteszi. Mert hogy minden ember életének van célja. Az a cél, hogy emberek legyünk. Mégpedig úgy emberek, ahogy azt Isten eltervezte, ami ennek megformált. Bűntelen emberek, vele kapcsolatban levők, boldogok, és ilyenek vagyunk? Nem ilyenek vagyunk. Milyen sokszor látjuk azt, hogy emberek, akiknek szépen indul az élete, hányat ismerek én is, nagyon sokat. Szépen elindult az élet, mondjuk elment katonasághoz, vagy valami olyan munkahelyre, ahol a barátok azt mondták, hogy gyere már igyunk, meg igyunk, meg igyunk, meg igyunk, és aztán alkoholista lett, és teljesen tönkrement az élet. Nem így indult. Nem ilyen akart lenni. Nem ez volt a célja. Célt tévesztett élet. A bűn azt jelenti, hogy eltévesztettük a célt, és Jézus életének is volt egy célja. Azért jött, hogy elvegye a bűnöket, majd az alapigénkben mondja ezt János apostol, és akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus az, aki az élete célját tökéletesen beteljesítette. Ő nem félig meddig valósította meg a célt, hanem tökéletesen, teljes mértékben. De ha Jézus Krisztus azért jött, hogy elvegye a bűnöket, akkor itt valóban látunk egyfajta ellentmondást. Ha azért jött Jézus, hogy elvegye az emberiség bűneit, akkor tényleg logikus a kérdés, amit ez a művész megfogalmazott néhány éve a rádióban, hogy akkor miért vannak itt a bűnök mégis? Akkor miért történnek olyan dolgok, mint ami tegnap éjszaka is? Hogy elütötték azokat a szerencsétlen embereket, akik elmentek csak nézelődni az adventi vásárba. Miért történnek ilyenek? Nos, még ha látszólag meg is jelenik itt egy ellentmondás, mi azért mindig tudjuk, hogy kinek kell hinni, Isten igéjének. És ha ezt mondja az Úr, akkor ez így van. Ha azért jött Jézus, hogy elvegye a bűnöket, akkor ez nem fér kétség, akkor nézzük meg, hogy mégis hogyan gondolkozzunk erről. Hiszen ha Jézus elvette a bűnöket, valóban érezzük, hogy itt a világban nagyon-nagyon sok bűn maradt még. Miért van ennyi gonoszság itt? Hát erre mondhatnánk azt, hogy azért, mert Jézus a hívő embereknek vette el a bűneit. Már is kiokoskodhatnánk ezt. Hát azért, mert Jézus azért jött, hogy a hívőknek elvegye a bűneit. Hát a hitetlenek, azok olyanok is, azok bűnösök. Hát az ő bűneik megvannak. A hívőknek meg nem. Hát sajnos érezzük, hogy ez is csak részben igaz. Nem olyan régen volt még az úrvacsora, jól emlékszünk rá, megint újfent megígértük, megfogadtuk, hogy nem fogunk bűnöket elkövetni. Így történt. Egyikünk sem tudja azt mondani, hogy így bizony, szerintem még egy napig sem. Akkor hogy oldjuk fel ezt az ellentmondást? Hiszen akár ide is bejöhetne ez a művész a templomba, és feltehetné nekünk ezt a kérdést, hogy kedves keresztjének, hogy van ez? Mondjátok már meg nekem. A felelet megint csak a görög szövegben található. Az itt szereplő szó azt jelenti ugyanis, hogy elvenni, azaz, hogy Jézus azért jött, hogy elvegye a bűnöket, de elsősorban ennek a szónak az a jelentés, hogy hordozni. És hogyha valaki az újfordítású Bibliát olvassa, ez nemrég volt napége, akkor láthatja is, hogy ott alul a lábjegyzetben oda is van ez írva, megjegyzésként. Így szerepel az eredeti szó másik jelentése, hordozza. Tehát a Bibliánk is felhívja a figyelmet rá, hogy ez az igevers úgy is fordítható, hogy Jézus azért jelent meg, hogy hordozza a világ bűneit. Igazából nem lehet tökéletesen magyarra fordítani ezt a szónak a teljes tartalmát, hiszen nekünk nincs egy ilyen szavunk, ami ezzel a két jelentés tartalommal bír. Márpedig itt mind a kettő fontos. Hiszen Jézus Krisztus élete célja az volt, hogy hordozza a világ bűneit. Azért jött, hogy azokat magára vegye. Énekeltük is az evangelizációkor, magára vette szennyes ruhámat. És a Bibliánk lábjegyzete utal még az Ézsaiás könyvének 53. részére, a 2., 3. és 4. versekre, ahol a következőket olvassuk, szintén jól ismert igeversek. Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Itt is már találkozunk ezzel, hogy a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. És Jézus valóban azért jött, hogy hordozza a mi bűneinket. Magára vette azokat, elvállalta helyettünk őket, mert Jézus nem a maga bűneiért feszítették meg, hanem a mieinkért. A mi bűneinket hordozta, miközben ment a kereszttel a Golgotára, és a mi bűneink miatt ütötték, kínozták és halt meg, és a bűneink alatt állt meg a szíve, és szenvedte el ezeknek a kínjait. Magára vette a mi vétkeinket, és nem tette le őket. Elhordozta őket egészen addig, míg meg nem halt. Magával vitte a halálba is, és elszenvedte a kárhozatnak minden kínját. És így válik igazzá az is, hogy Jézus elvette a világ bűneit, hordozta és elvette. Igen ám, de ha ez így van, még mindig ott van az a kérdés előttünk, hogy akkor miért nem tűnt el? Ha ő elvette, miért nem tűnt el a világból a bűn? Most az idézett művész, és akkor itt visszatérek arra, amire az elején utaltam, azt is mondta, hogy szerinte Jézus nem a világ bűneit vette el, hanem annak a következményét. Jézus nem a világ bűneit vette el, mondta ez a művész, hanem a bűnök következményét. És azt mondja, hogy ezért van még mindig bűn a világban. A bűn még létezik, de a bűn következménye, azaz a büntetés már nem áll fenn, mert azt Jézus magára vette. Hát ha jobban megnézzük, akkor azt látjuk, hogy így már úgy tűnik, hogy igaza van. De én azért hozzáteszek még egy szót, legnagyobb részt. Legnagyobb részt igaza van ennek a művésznek. Mert az Úr Jézus tényleg a bűn büntetését vette magára. Ő maga soha semmilyen bűnt nem követett el, mégis az Atya előtt úgy állt, mint aki a világ minden bűnét viseli. Mert Jézus azt mondta, hogy én vállalom a világ minden bűnét. Igaz, ő egyet sem követett el, de a büntetés ő rá úgy állt, mintha vétkes lett volna. Van egy számomra kedves filmsorozat, egy pszichológus a főszereplője, meg annak a testvére is, az is, nem is pszichológus, pszichiáter. És az a lényeg, hogy egy alkalommal az derül ki a két fiú számára, hogy az ő édesapjuk megcsalta az édesanyjukat, aki már egyébként 6 éve nem él. Tehát az édesanyja már régen nem él, de hogy az édesapa megcsalta az édesanyját. Hát ezt a két fiú nem bírja feldolgozni. Teljesen csalódottak az édesapjukba. Az egyik az különösen is, és haragszik is. Haragszik, nem tud megbocsátani az apjának. Ráadásul ő az, aki együtt él az apjával egy házban, mert magához vette, beteges az édesapa. Nem tudta ezt elhordozni, és egyszer nem bírták tovább, és szembesítették az apjukat. Tényleg így volt? Akkor azt mondta az apa, hogy szégyellem, sajnálom, de mi ezt anyátokkal megbeszéltük, mi ezt rendeztük, utána mi boldogan éltünk, úgyhogy ezt fejezzétek be, tőlem ezt ne kérjétek többé számon. Hát sajnos ez nem elégítette ki ezt a különösen mérgesebb fiút, továbbra is sértődött volt, haragudott, és kiderült az is, hogy ki volt az a másik nő, akivel a megcsalás történt, és összefutott vele. És akkor elkezdett vele beszélni, őt is számon kérte. És akkor kiderült a beszélgetés során, hogy bizony nem is ez történt, hanem a feleség, az ő édesanyja csalta meg a férjet, annak a másik nőnek a férjével. Pont fordítva történt. Hát itt már végképp összezavarodott ez a fiú, hogy akkor hogy is van ez. És akkor azt mondta az apjának, hogy apa, hát miért nem mondtad el az igazat, hogy nem is te csaltad meg anyát, hanem fordítva történt. És akkor azt mondta az apa, hogy nézd, én annyira szerettem anyátokat, hogy én nem akartam semmi rosszat mondani róla. Megtörtént a dolog valóban, és mi valóban ezt megbeszéltük, és mi megbocsátottunk egymásnak, és ennyi. És ezt tessék mostantól elfelejteni, és erről nem beszélni tovább. Az Úr Jézus így vette magára minden bűnünket, ugyanígy. Semmit nem követett el. Ő semmilyen bűnt nem cselekedett. Nem ő követel azokat, de az Atya előtt ő magára vállalja, helyettünk. Azt mondja, hogy én vagyok a hibás, és így lehetünk majd mi az ítéletkor tiszták és bűn nélküliek. A világ összes elkövetett bűnéért Jézus magára vállalta a felelősséget, ahogy a filmben a fiúk szinte megvetéssel néztek az apjukra, pedig ebben a dologban az apjuk teljesen tiszta volt és ártatlan. Ugyanígy az utolsó ítéletkor is Jézus úgy fog odaállni majd, hogy én vagyok az, aki csaló, aki tolvaj, aki parázna és mindenféle bűnöző. Mi helyettünk. Minden, amit elkövettünk, azzal egyedül ő a vádlott. Így van igazán nagy részben az idézett művésznek. Jézus tényleg nem a bűnt vette el ebből a világból, hiszen tényleg nagyon sok bűn van itt, ami bennünket körülvesz, sőt, amit mi cselekszünk, hanem a bűnöknek a következményeit. De nem véletlenül hangsúlyozom azt, hogy részben, hogy nagy részben volt igaza ennek a művésznek, és nem tökéletesen. Ő ugyanis azt mondja, hogy elvette Jézus a bűnök következményeit, de ez nem a teljes igazság. Ugyanis a bűnnek kétféle következménye van mindig. Kétféle következménye. Az egyik a jogos büntetés. Ez a földi igazságszolgáltatásnál olykor elmarad, mivel az nem tökéletes. Sokszor bosszankodnak emberek, bosszankodunk egy bírósági ítéletnél, hogy hó, hát egy ilyen szörnyű bűnér ilyen kis büntetést kap valaki. Tehát érezzük, hogy itt a földön ez nem tökéletesen valósul meg. De a bűnnek van egy másik következménye is. Nem csak a büntetés a bűn következménye, hanem a szenvedés is, amit azzal okozunk. Az önpusztító élet például Isten előtt bűn, mégis sokan azt mondják, nekem is mondták már, hagyjál békét, ne szóljál bele az életembe, azt csinálok vele, amit akarok. Úgy pusztítom a magam életét, ahogyan szeretném. Azonban ennek meg lesz a következménye. A megrövidült élet sokszor a súlyos szenvedések. Valakit megerőszakolnak az utcán, leülheti a büntetést, lehet, hogy nagyon meggyötrik, megkínozzák a börtönben. De mi van azzal a nővel, akivel ezt elkövették? Attól ő neki a lelkisebei, hogy az a férfi 10 évet ül a sitten, rendben vannak? Begyógyultak? Ezt feldolgozni rettenetes dolog. A bűnnek a következményét az az ártatlan hordozza egy életen át. És az Úr Jézus tehát valóban elvette a bűnök egyik következményét, a büntetést. De ez is csak azokra igaz, akik elfogadják tőle ezt a kegyelmet, mert hogy vissza is lehet utasítani az ő általa felkínált bűnbocsánatot, hiszen Isten szabad akaratot adott nekünk. Még arra is szabadságunk van, hogy mi a rosszat válasszuk, éppen úgy, mint Ádám és Éva tette az Édenkertben. Mi azonban nem ezért vagyunk itt nyilvánvalóan a templomban, hiszen bennünket érdekel a bűnbocsánat. Egyszer egy Biblia órán, még nem itt, egy másik szolgálati helyen megkérdeztem a Biblia órán résztvevő gyülekezeti tagokat, a reformáció kapcsán, éppen a reformáció hónapjában voltunk, és megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak, ha ma a tévében a bűnbocsánatot hirdetnék az emeldíjas telefonszámokkal, és nem a pénzenergiát küldenék. Akkor is ilyen sokan telefonálnának be? Érdekli ma az embereket a bűnbocsánat? Ma, ha azt mondanák, hogy pénzért megveheted a bűneid bocsánatát, ugyanolyan sokan állnának sorba, mint a reformáció idején? Hát, nem tudjuk a választ, de sejtjük. Minket azonban érdekel a bűnbocsánat, sőt, az a vágyunk, hogy a miénk is legyen a bűnbocsánat. Minket nem hagynak hidegen az Úr Jézus bűneinkért való szenvedései. Ha így van, akkor viszont már csak egy dolog bánthat bennünket, a bűneink következménye. Hiszen tudjuk, hogy az Úr magára vette szennyes ruhánkat, így békítette meg Istent, atyánkat. A büntetés tehát az utolsó ítéletkor nem fenyeget. De az elkövetett bűnök következménye, az kell, hogy bántson. Látni a fájdalmat azon, akinek okoztam. A lelki sérüléseket, amiket a szavaimmal, a cselekedeteimmel, a mulasztásaimmal tettem. Ezek itt vannak ebben a világban továbbra is. és mi azt is tudjuk, hogy ezekért is szenvedett az Úr Jézus. Mindez arra kell, hogy ösztönözön, hogy kerüljük a bűnt. János azt mondja az alapigében, azt pedig tudjuk, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Az Úr Jézus tehát azért jelent meg, hogy elvegye, hogy hordozza a bűneink büntetését, mert ő benne nem volt bűn. Őrá nézve pedig nem lehet más célunk, mint hogy arra törekedjünk, Krisztust követve, amennyire csak tudunk, bűn nélkül éljünk. És ha mégis elkövetünk bűnöket, tudjuk, kihez kell menni bűnbocsánatért. Ahhoz, aki magára vette szennyes életünket, és helyettünk hordozta a bűneink következményét a Golgotán. Így legyen áldott karácsonyi készülődésünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te ígédet. Hálásak vagyunk azért, hogy átgondolhattuk, mit is jelent az, hogy te elvetted a világ bűneit. Sokszor leegyszerűsítjük ezeket a nagy hitigasságokat, dobálózunk ezekkel a kifejezésekkel, és olyan jó, amikor akár egy ilyen világi, vagy talán egy kicsit világias gondolkodású művész, vagy bárki más kizökkent ebből. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez az ember annak idején évekkel ezelőtt így megszólalhatott, és hogy ez bennünket gondolkodásra ösztönözhetett. És köszönjük, Urunk, hogy látjuk azt még tisztábban, hogy te azért jöttél, hogy elvedd valóban a bűneinket, azoknak következményeit, az ítéletet felőlünk, hogy majd egykor majd a te dicsőségedben mehessünk. Kérünk téged, Urunk, azért, hogy hadd tudjunk minél inkább a tiszta életre törekedni, tudva azt, hogy nagyon nagy árat fizettél ezért. És kérünk téged azért is, Urunk, hogy minél kevesebbet kelljen majd ott a mennyek dicsőségében szégyenkeznünk, hogy ezenben a földi világban ne szénát, pozdorját, pejvát építsünk arra a kőszikla alapra, hanem olyat, amit az ítélet nem éget majd meg. Kérünk, Urunk, segíts, hogy ne könnyeket hagyjunk magunk mögött, ne fájdalmat, ne szenvedéseket, a mi lépteinket ne a csalódások kísérjék, hanem sokkal inkább örömet és boldogságot szeretnénk szerezni a körülöttünk lévőknek. Kérünk, Urunk, hogy ebben is használj fel bennünket, és segíts különösen most karácsonyra készülve, hogy a te szereteted igazán átjárjon bennünket, és így tudjunk mások felé is figyelni és szolgálni. Kérünk, Urunk, áld meg így az esténket, ha hazamegyünk, hadd legyünk együtt ebben a szeretetben családunkkal, hadd tudjunk így telefonálni távol lévő szeretteinknek, vagy e-mailt írni nekik. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd lehessen a mi életünkből továbbáradó, elszármazó jó a mások felé, és ne átok, ne nyomorúságok. Kérünk, Urunk, hogy segíts bennünket így elcsendesedni, és hallgass meg csendben magunkban elmondott imádságainkat is. Köszönjük, hogy meghallgattál. Legyen tiéd a dicsőség örökké. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.